Szerintem köszöntök mindenkit a Széchenyi Jogalkotási Művészeti Akadémia által szervezett könyvbemutatón. Irodalmi osztályunk elnöke Imre Flóra kötetét mutatjuk be, aki bemutatja Dávid Házi Péter akadémikus egyetemi tanár, aki az Irodalom Tudományi Intézet és az ELTE Hangisztika Tanszékek között osztja meg magát, és ez egy különösen jelentős esemény, hogy az irodalom történész az élő irodalomra veti tekintetét. Ez előfordul néha, de ritkán. Hát neki megvan a maga kutatási területe, 18-19. Század. Olyan ez egy kicsit gondolom, mint amikor a történész politikáról nyilatkozik. Imre Flóra 7 önálló kötete után végre megjelent a vállalatot kötetének, kétszer ilyen vastagot is szívesen tartanék a kezemben. Nem volt könnyű, tehát én tanulni voltam sok több kísérletnek, hogy akár az ötödik vagy a hatodik kötet után is lehetett volna. De hát most jött el ez a pillanat, és ez hát nagyon örömteli pillanat. Most, ahogy nézem a címét, még tart a könnyűség, de azt jutott eszembe, hogy milyen valami örvendetes változás állhatott egyre fölül a habitusában, habitusában, és a 11 évvel ezelőtti 2004-es kötetének az volt a cím, hogy nem tart soká. Azt nem mondta el, hogy mi nem tart soká, ahhoz el kell olvasni, hogy tudom, benne van a kötetben, hogy mi nem tart soká, de akármi nem tart soká, a könnyűség mit tart. Kíváncsian várom, hogy esetleg kiderül-e valami az elmúlt 10 év változásaiból és a beszélgetés során.
Nagyon szépen köszönöm, köszönjük mindenkinek ezt a kedves bevezetőt. Párbeszédes formában fogjuk ezt a könyvbemutatót ma megérteni. Egy picit meg is beszéltük előre, hogy miről lesz szó, de azért mégsem teljesen, úgyhogy számunkra is van egy bizonyos kockázati tényező. Ebben arról nem is beszélve, hogy ennek a könyvnek az előző könyvben mutatója, még a nyár előtt, Szlukovényi Katalinnal szintén párbeszédben zajlott, de ott két költő beszélgetett egymással, és azt is hozzáteszem, ennek lesz bizonyos jelentősége a mi mai témánk kapcsán, hogy két nő beszélgetett. Itt most egy kicsit más a helyzet ezen a téren. Tehát nem csak költő nem vagyok, de nő sem vagyok. Ezen a ponton kezdhetnék egy kicsit kétségbeesni, de hát akkor mit is keresem itt egyáltalán. Bár ugye Győző nagyon kedvesen fölhozott mindenféle mentőkörülményekre a szereplésemre. A kötetet mi is úgy szeretnénk kezdeni, ahogy Győző, tehát ahogy az ember kézbe veszi ezt a kötetet. Én az egész nyarat tulajdonképpen vele töltöttem, még Olaszországban is velünk jött ez a könyv, egyébként nagyon jól működik az olosztályba, szeretném már is leszögezni. És ahogy ránézünk, ugye Imre Flóra még tart a könnyűség válogatott és új verse. Győző már beszélt az előző kötet címhez képest erről, de ha mondjam el, hogy amikor én kézbe vettem, borzasztóan szerettem már is ezt a címet, bár van egy érdekes költői több értelműség benne, egyrészt ugye nyelvtanilag, itt most egy hivatásos magyar tanár mellett ül, jön, úgyhogy kicsit félve mondom ki, de ugye lehet a tartott tárgyas igének, vagy tárgyatlan igének olvasni így, amit tart a könnyűség tárgyatlan igeként, akkor bennem még tart a könnyűség, de úgy is lehet, hogy tárgyas igeként még tart engem, még megtart engem, még feltart engem a könnyűség, és akkor is nagyon szél értelme van, de mindkét esetben az az érdekes benne, Győző ugyan, hogy is mondjam, optimistán értelmezte, a nem tart sokához képest persze, ahogy is értelmezte volna, de azért a még szóban benne van az, hogy nem fog ez örökké tartani, sőt, eljön az idő, talán nem is olyan sokára, amikor majd nem tart a könnyűség. És ez, ez azonnal behozza az idő és az időpolásának a témáját, ami ennek a kötetnek egyik nagy témája. Most én gyorsan elhallgatok és megkérdem Florát, hogy teljes utolságban beszélek, vagy valami hasonló értelmezést vonnál te is hajlandó aláírni.
Én azt hiszem, hogy mindegyik pontban lényegében egyetértek, tehát hogy ugye egyrészt elhangzott az, hogy jó illik Itáliához, igen, tehát hogy valahogy az én világom az egy ilyen mediterrán világ. Nem is tudom, szóval most éppen nem van az idő, de nekem úgy belül olyan a táj. Tehát ez is ott van a szövegeiben. Aztán az, hogy általában több értelműek ezek a mondatok. Amikor én leírtam ezt a mondatot, hogy még tart a könnyűség, akkor én ezt, tehát a Csabigének szántam, viszont azt hiszem, hogy nem tudom, hogy pont nem abban a versben, de körülötte van egy másik vers, amelyikben meg pont erről az érzésről szól, amikor az ember a vízfelületén le meg, és megtartja a könnyűség.
Azt mondod, hogy nem abban a versben, ugye ebből a jelenlévők, akik ismerik a kötetet, már tudják, hogy van egy vers ebben a kötetben, amelyben szerepel ez a kifejezés, bár nem a címe, tehát ilyen című vers nincs a kötetben, az egyik vers így kezdődik, ezt majd föl fogjuk olvasni, de amikor azt mondom, hogy föl fogjuk olvasni, ez egy ilyen klasszikus férfi meghatározás. Együtt csináljuk a munkát, ugye Flóra fogja felolvasni a verseket természetesen. De előtte egy kicsit még mondjak egy-két dolgot ezzel a címmel kapcsolatban. Ugye az egyik az, hogy, és hát itt ugye Győző utalt is rá, hogy nekem is persze megvan a maga foglalkozási ártalma, és hát számomra a még tart a könnyűség, az 19. századi nyelven úgy szól, hogy még ifjú szívemben a láncsugarom jár. Tehát, hogy nagyon érdekes, ahogy nagy költői témák feltűnnek ebben a kötetben, természetesen egy modern, és hát látni fogjuk, hogy milyen sajátos Imre Flórai átiratban. De igazából nem is ezt szeretném most előtérbe hozni, hanem egy ma már kicsit ritkábban emlegetett neve, Németh G. Bélát, akinek volt egy tanulmánya, aminek az volt a címe, ez 1969-ben jelent meg, hogy még már most. És az volt az alcíme, hogy József Attila egy késedes nyugságot. És azt fejtegette ebben a régebbi magyar költészettől József Attiláig kimutatva azokat a verseket, amikben a még szó és a már és a most együtt valahogy fontos szerepet játszik, ez a kettő időszembesítő versetnek nevezte, és valamiféle filozófiai dimenziót érzett bennük. Ez, ha én ilyesmivel gyanúsítom el a költészetedet, akkor nagyon meg lenni, illetve, vagy nem?
Nem lennék meglepve, egy. Másrészt a filozófiai dimenzió, mondjuk azt mondanám, hogy a kifejezést nem szeretem. Szóval, hogy
hát
egy klasszikat van. Hát éppen azért, de én olvastam Platont, és azért az más. Szóval, az azért nem lesz a dimenzió.
Bocsánat, Platonnal tele van a könyv. Igen, valahány versnek ez a címe, hogy platonizmus, most ezek után szabad hozni, legalábbis furcsa. Én ugye most olvastam a
könyv. Igen. Igen, tehát persze, de az ember, igen, és van ebben Platon is, meg Plotinus is, meg még sorolhatnám. Szóval, hogy ez az ókori irodalom, ez azért ott sűrűn bujkál. Igazából azt akartam csak mondani, hogy más dolog a filozófiát úgy csinálni, hogy az filozófia, és más dolog az, hogy a filozófiára emlékeztető, hajazó, nem tudom, szóval a filozófiát ilyen kis szép fényes mozaik töredékekben föl dobó módon fölidézni. Tehát magyarul nem filozófiáról szól az, amiről én beszélek, annál azért ez sokkal egyszerűbb. De hát ez az idő dolog, ez nagyon fontos benne, tehát én is azt gondolom, hogy talán én azt hiszem, hogy valahogy az egész költészetben nagyon az idő dologról szól, tehát arról, hogy van egyfelől az ember, benne van a mostani pillanatában, meg van másfelől az idő, amiben valamiféle viszonyai vannak, és az a furcsa, és akkor haigáló zenét is egy kis szakirodalom, meg készültem tanárul. Én nekem meg az jut eszembe, hogy van a Trencsényi Boldog Felipének egy tanulmánya a Hesiodosz teogóniájáról, illetve annak arról a mondjuk olvasatáról, hogy az istenség tudása, illetve az az ember, aki valamiféle tudást kap az istenségtől, aki ugye kétféle figura, a költő és a jós, és vagy még ugye hozzáteszi Trencsényi Boldog fel, hogy a proféta, mert ő egy kicsit belekeveri ebbe az ilyen dolgokat is. És igazából ő abban látja a különbséget között, a kétféle tudás között, és talán ezt tenném ide ehhez a fő problémához, hogy amikor az istenségről beszél, akkor azt mondja, hogy mindent tud, ami volt, ami van, és ami lesz. És amikor az istenség által támogatott emberről, a költőről, meg a jósról beszél, akkor azt mondja, hogy mindent tud, ami volt, és ami lesz. Ugye ez egy érdekes gondolat, tehát hogy nem az hiányzik a mi emberi létezésünkből, hogy nem ismerjük a múltat, meg a jövőt, azt akár ismerhetjük is. Azt hiányzik, hogy nem tudunk jelen lenni a saját pillanatunkban.
Azt hiszem, hogy ez az a pillanat, amikor föl kellene olvasni ezt a Rítus című verset, amelyben a címadó kifejezés szerepel. Ha valakinél kötet van, és föl akarja szintén lapozni, akkor akkor a 183. óra. Igen, amíg megtalálok, azt mondjam, hogy ennek a gyönyörű könyvnek egyébként az egyetlen problémája, hogy egy picit halványan van nyomtatva, és csak nagyon jó fényviszonyok mellett, ugye Itáliába kellett
tehát rítus. Még tart a könnyűség. A gyöngyök szétgurulnak. Áttűz a tárgyakon. Mégis lázom a itt. Az érintést a test őrzi, az agyon mutat, a szív beteljesült, s keserves várjait. Ragyog a nap, a víz áttetszően világít. Ébren is álmodom, a szemed jutott el. Len, s fönn, nevet a kék, a kenger színe játszik, lebegtett életem. Lehúsz és felmel. A csorba gyöngyöket, mint összeszedegettem. Aranyló mozaik, belülről is vakít. Fénylő diadalív. Itt vagy, szent ostya bennem. Bordáid évei, mápasod, combjaid. Napbarna korpuszod. És rituálisan még tart a könnyűség, kibontom a hajam. A gesztus most már előzöm.
Köszönjük szépen, mert megjegyzem, hogy amikor megbeszéltük, hogy Flóra bizonyos verseit föl fogja olvasni, és ezeket közösen választottuk ki, akkor bizonyos verseknél azon gondolkoztam, hogy hogy fogja tagolni őket. Ugye nincs központozás többnyire, és az embernek van egy bizonyos sejtelme, hogy hogy tagozódnak a versek. Persze mindegyiket talán többféleképpen is lehet érvényesen, de ez körülbelül úgy hangzott, bár méltóság teljesebben, de abban a bontásban, ahogy én elképzeltem. De egyelőre a könyvet még csak azért nyitottuk ki, mert hogy ezt a verset előre akartuk venni, de még a címlapnál tartunk, és ugye még tegyük fel, hogy nem olvastuk a verseket, akkor a fülszövegeket kezdi az ember olvasni, és ugye azt olvassuk a fénykép alatt, hogy költő, műfordító, tankönyvíró, klasszika filológus, hát emellett még nyugodtan ott lehetne valaki. Hát ugye költő, műfordító, tankönyvíró, klasszika filológus, ott lehetne természetesen még mellette, hogy tanár, hiszen az Eötvös József Gimnázium magyar latin szakos tanára írta ezeket a verseket, és ezzel kapcsolatos a kérdésem, egy picit távolról fogjuk, nagy feneket kerítve neki, hogy tudnék, ugye T.S. Eliot már lassanként 100 éve írta azt a híres eszélyét 1919-ben, hogy hagyomány és egyéni tehetség, nem ezzel a címmel fordították magyarra mindegy, és ebben azt fejtegette, hogy az életköltőnek, történeti érzékkel kell rendelkeznie, és tudnia kell, hogy amikor megír egy új verset, az az összes többi régi versnek a rendszerébe lép be. Ezek által a jelentése, meg egyáltalán a léte alakul, vagy módosul, és ő is paradox módon visszahat az eddigiekre, és megváltoztatja azoknak a jelentését, helyi értékét, stb. Na most, ha valaki középiskolai tanár, vagy általános iskolai tanár, vagy egyetemi tanár, ebből a szempontból teljesen mindegy, és irodalmat tanít nap, mint nap, akkor ezzel a helyzettel már csak a tananyag révén is állandóan szembesül. És közben ő költő is, és írja a verseket. Na most tudatában lenni ennek a nagy rendszernek, a múlt, a művek nagy rendszerének, ez számodra mit jelent? Van ebben valami nyomasztó, vagy ellenkezőleg inspiráló, vagy mindkettő, vagy nem is gondolsz erre, jelen van ez valahogy, mint az életednek valamiféle dimenziója, ahol tulajdonképpen ugyanabban a cégben, lehet, hogy ez már nagyon elavult szó, már éppen itt az irodalmi szakosztályban, de a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia irodalmi szakosztályban, aminek az elnöke vagy, éppenséggel nem olyan helyén kívül való dolog célját emlegetni. Tehát azt kérdezném, hogy mennyire és hogyan van ez jelen az életedben, ez a T.S. Eliot által már lassan 100 éve kifejtett probléma. Probléma ez egyáltalán.
Hát én azt gondolom, hogy igazából talán nem is függ ez össze azzal, hogy az ember tanár. Én azt gondolom, hogy egyáltalán az, hogy az ember irodalommal foglalkozik, azzal függ össze. Szóval, hogy mindenképpen tudnia kell az embernek, hogy az irodalom az nem csak az életről szól, hanem az irodalomról is szól. És mint ilyen hát, állandó kapcsolatban kell, hogy legyen elődeivel, kortársaival. Nem tudom, ahhoz én egy kicsit kötözrakat vagyok, hogy azt mondjam, hogy az utódaim is. Szóval, hogy persze, hogy ne tetsz. Tehát ez egy borzasztó fontos dolog, és azt gondolom, hogy az én verseimnek hát egy nagyon jelentős mondjuk gondolatmenete, gondolata, nem is tudom, minek nevezzem, az, hogy milyen viszonyban vagyok más költőkkel, régi költőkkel, leginkább. Hát ugye ez az, amit ugye az iskolában úgy szokt utánítani, hogy az intertextualitás. Ugye, tehát nem tud olyan szöveget senki sem írni, amelyik ne állna valamiféle viszonyban más szövegekkel. Akkor sem, hogyha mondjuk szembe megy velük, sőt akkor sem, hogyha nem akartam más tenni róluk. Én egyébként nem ez az utóbbi két kategória vagyok, én igazából örömmel veszek tudomást az irodalomról, tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy élvezettel lopogatok innen-onnan.
Nem úgy, ahogy ugye az angol szakirodalomban időnként az elmúlt évtizedekben feltűnt, hogy a múlt súlya valamiféle teher, ami mintha túl nagy teher is lenne, sőt, beszélnek hatás iszonyról, tehát annak az iszonyatáról, hogy valaki attól fél, hogy nem tud a múlt árnyékából kikerülni, és mindenestül, szőröstül, bőröstül őt a költészet múltja legyen. De ezek szerint te boldogabb viszonyban vagy a költő elődökkel, és nem ilyen paranoiás, szorongó, félelemben töltött napjaidat a könyvtárban.
Hát abszolút, szóval én ehhez túl, hogy mondjam, antik neveltségű vagyok. Tehát, hogy alapvetően az, hogy az irodalom az akkor jó, ha új, ez azért egy romantikus eszme. Az én világom az meg hát egy jókori világ, ahol az irodalom az úgy működik, hogy persze, hogy már mindig új, de nem úgy, hogy mondjam, ki akarok lépni az árnyékából, hanem úgy, hogy megjelenünk az árnyékában, vagy élvezik az árnyékának ezt a levegő fényeit, vagy valami más.
Na most mielőtt elkezdjük magát a kötetet és a kötet szerkezetét és verseit vizsgálni, azért még egy gyors pillantást vessünk a hátsó fülszövegre, és onnan hadd emeljek ki két mozzanatot. Az egyik, ugye föl vannak sorolva a korábbi műveid, nem csak a verses kötetek, ezekről majd kicsit később fogunk beszélni, hanem hogy itt áll egy verstan, és sajtóval már rendeztél egy tudtárpát kötete. Na most ezt mind a kettőt hadd tegyem szóvá. Egyrészt a mi vezetett rá, hogy verstan ír, nyilván volt valami kiadói felkérés, de most a dolognak az a viszonylag esetleges részét talán tegyük zárójelbe. Mit jelent a verstan művelése számára, mint költő?
Na, ez viszont olyasmi, hogy inkább a tanárságomhoz kapcsolódik, tehát hogy igazából én ezt a verstant azért írtam, mert hogy és akkor az én munkahelyem, az Ötös József Gimnáziumban elkezdtünk egy olyan programot, hogy 6 évfolyamos gimnáziumot vezettünk be, vagyis hogy 12 éves gyerekekkel is elkezdtünk foglalkozni. És hát én azt tapasztaltam, hogy igazából a verstannal attól szokott gondja lenni a gyerekeknek, hogy az elemi fogalmakat nem értik. Tehát, hogy mondjuk például egy komoly verstan az ott kezdi, hogy és akkor mi az, hogy kólon, meg most akkor ott van a szótagok, hogy elhelyezkednek el, meg hosszú szótag, meg rövid szótag. Na most a gyerek az azt sem tudja, hogy ez, hogy szótag. Főleg azt nem tudja, hogy a verstani szótag az nem ugyanaz, mint a nyelvtani szótag. Mert a nyelvtani szótagot esetleg megtanulta az általános iskolába, de hát ez nem az. vagyis, hogy nekem az volt a célom, hogy egy olyan könyvet írjak, amelyik ilyen nagyon az elején kezdi, nem is megy nagyon messze, tehát mondjuk ez a kifejezés, hogy kólon, ez nem hangzik el benne. Gyakorlati jellegű ez a dolog, tehát hogy elemi szinten föl lehessen ismerni, föl tudja ismerni a gyerek a versben ezeket a formaképző tényezőket, hogy hangsúly, meg hogy rövid hosszú, meg hogy ismétlés, mint ilyenek. Úgyhogy ez innen jött, és hát aztán egyrészt örömmel, másrészt egy kicsit megrendülve tapasztaltam, hogy mondjuk az eltekölcsészkedem, a magyar szakon ebből tanítják a verstant, vagyis ezek szerint addig sem jövő ki a gyerekeknek, oda kerülnek, hogy mi az, hogy szóltak.
Igen, na most, ami a tudtárpát kötetet illeti, ugye az elmúlt évtizedekben az irodalom tudományban egy ilyen nagyon különös beszédünk honosodott meg, amit körülbelül úgy tudnék röviden összefoglalni, hogy Kosztolányi az igen, Babits Rémes, tudtárpát már szóba se kerül, lehet, hogy szerencsére. De nagyon érdekes, hogy valaki egy mai költő tudtárpát